Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a D-Labs.
Üdvözlünk ma is mindenkit, Andor Tóth Anna az egyik mikrofonnál, és itt ő velem szemben Vidákovics Attila, a D-Labs alapítója. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
Kulcskezelésről a kriptopiacon már beszélgettünk korábban, az alapokról, viszont most egy kicsit tovább megyünk, és a mai háttéradásban az Ethereum hálózatán lévő kulcskezelésről beszélgetünk. Ez egy kicsit bonyolultabbul hangzik, mint az eddigiek. Mi a lényeg?
Igen, mert kétféle számlatípust különböztetünk meg, de még mielőtt rátérnék erre, fontos érteni, hogy miért van erre szükség. Mert ameddig a Bitcoinnál egy olyan motiváció volt a Bitcoin létrejöttével, hogy egy alternatívát nyújtson a hagyományos pénzek, konkrétan a dollár mellett, és a dollárt képes legyen valami majd egyszer a jövőbe kiváltani. Az Ethereumnál teljesen más volt a motiváció, az volt a cél, hogy a világ számítógépe legyen, és az a kriptodeviza, ami az elszámoló egység az Ethereumon, az nem azzal a céllal jött létre, hogy a dollárt leváltsa, hanem azzal a céllal jött létre, hogy decentralizált környezetben megvalósuljon egy decentralizált gazdaság, aminek az elszámoló egysége az Ether nevű kriptoeszköz.
Tehát, hogy az Ethereum hálózatán kössék meg ezeket az okos szerződéseket, és ennek a tranzakció lebonyolítására használják az Ethert, mint kriptoeszközt. Tehát az a cél, hogy erre álljon át a gazdaság?
Tökéletes volt, amit mondtál, viszont még egyet hátra kell lépni, ahhoz, hogy ez decentralizáltan tudjon működni, ahhoz szükség van azokra, akik fenntartják a hálózatot, annak is van egy motivációja, hiszen akik hardvereket vásárolnak, áramszámlákat fizetnek és működtetik a rendszert, azoknak valamiből bevételt kell szerezni, amiből fedezik a költségeket, plusz még hasznot is tudnak termelni. Ők is ebben az eszközben kapják meg a jutalmukat, ugye az Etherben, és valóban minden egyes művelet mögött, ami végbe megy a hálózaton, van egy valamekkora díjfizetés, ami ebben az eszközben történik. Amiről ma szó lesz, az nagyon sok egyéb hálózatra is igaz, de muszáj az Ethereumnál maradni, mert nem lehet kitérni minden egyes apró különbségre, hogyha az Ethereumot megértettük, akkor a többit is nagyon könnyű lesz megérteni.
Tehát akkor kulcskezelés az Ethereum hálózatán.
Kulcskezelés az Ethereum hálózaton, és akkor most térnék vissza arra, amit mondtál, hogy az okos szerződések működtetéséhez is szükség van erre, igen, és ez egy nagyon fontos szempont, hogy az Ethereum képes kódokat futtatni. Hogy megértsük, azt mondom, hogy bármilyen bonyolultság és bármennyire összetett kódokat képes futtatni az Ethereum. Ezt most fogadjuk el így, ha belemegyünk a mélyébe, és nagyon tudományosan elkezdünk vele foglalkozni, akkor kiderül, hogy ez túlzás, és ez így nem igaz, hogy bármilyen bonyolultságú, de nem szeretnék ennyire belemenni. Képzeljük el azt, hogy bármilyen bonyolultságú kódot lehet rajta futtatni, tehát végül is bármilyen programot lehet ráírni, ami képes működni rajta. Ezeket a programokat, ezeket okos szerződéseknek hívjuk, hiszen ezek képesek kódokat tárolni. És akkor nézzük meg, hogy milyen típusú számlák vannak. Vannak az egyszerű számlák, amiket, hogyha én, vagy te, vagy bárki legenerál magának egy privát kulcsot, egy publikus kulcsot, még lesz egy címe, ugye ez a menet, hogy először egy privát kulcs generálódik, abból generálódik egy publikus kulcs, és abból lesz a cím. A privát kulcsra azért van szükség, mert jó esetben azt senki más nem tudja rajtunk kívül, ezzel tudjuk az integritását megőrizni minden egyes műveletnek, ezért nem lehet csalni, ezért nem lehet manipulálni a hálózatot, mert mindenki csak a saját privát kulcsával ír alá egy-egy műveletet, az hozzá kötődik, és ezt nem lehet letagadni.
Hát ez egy jelszóként is működik, nem?
Fel lehet úgy fogni, mint egy jelszót, de hát ez egy privát kulcs. Ugye, ha én küldök neked bármilyen eszközt, kriptoeszközt az Ethereum hálózaton, akkor azt én befoglalom egy üzenetbe, hogy ezt és ezt az összeget vezessék át az én egyenlegemről a tiédre. Ez az üzenet, ez alá lesz írva digitálisan, amit a privát kulcsommal teszek meg. Ezt mások le tudják ellenőrizni, hiszen az aláírás az az én privát kulcsomból generálódott. Hogyha az aláírást összehasonlítják az én publikus kulcsommal, akkor kiderül, hogy én írtam-e alá vagy nem. Ez egy feltétele, hogy érvényes legyen az üzenet. Hogyha ez érvényes, akkor át fogják vezetni az egyenleget, illetve hát azt az összeget, összeget a te számládra. Na de mi van az okos szerződések esetében? Az okos szerződéseket is be kell azonosítani, ezért az okos szerződéseknek is van címe, de nincs privát kulcsa és nincs publikus kulcsa. Viszont képes tárolni szinte bármit. Van tárhelye, tehát van egy olyan storage, oda lehet adatokat menteni, hogyha olyan az okos szerződés, akkor te hozzá tudsz írni adatot, hogy tudsz hozzáírni adatot. Küldesz egy üzenetet, amit aláírsz a saját privát kulcsoddal, és hogyha az minden szabálynak megfelel, ami az okos szerződésben benne van, akkor ő el fogja tárolni azt az adatot, amit te szerettél volna, hogy eltároljál, és ugye ezt aláírod te a privát kulcsoddal. Akkor ez megjelenik az okos szerződésnek a címén. Mondjuk, ha ez egy olyan okos szerződés, hogy bárki bevihet egy bizonyos adatot, mondjuk az a lényege, hogy te egy raktárba dolgozol, és a leltározásnál föl kell vinni az infókat. Mert ez egy leltározós okos szerződés, ez hiteles lesz, hogyha te a te jogosultságod az, hogy a te privát kulcsoddal lehet oda rögzíteni, akkor te oda berögzíted a dolgokat, és onnan ki lehet olvasni, hogy éppen milyen a raktárkészlet, ez felül lehet írni, vagy éppen milyen szabályrendszer szerint lett megírva. De hát nem csak erre képes egy okos szerződés, hanem lehet benne akármi ilyen funkció, tehát teszem azt, hogy tárol eszközöket, kriptoeszközöket egy okos szerződés, van benne többféle kriptodeviza, amihez szintén vannak jogosultságok, és azt mondják, hogy ez az entitás, akinek ugye meg vannak adva a címei, az rendelkezhet az okos szerződésben tárolt eszközökkel. Akkor én küldhetek egy üzenetet az okos szerződésnek, hogy az ott tárolt eszközökből küldjön neked valami alapján valamennyi darabot. Akkor te az okos szerződéstől fogod megkapni ezt az eszközt, ugye arról a címről megy a te címedre, de a parancsot én adtam ki neki. Úgy lett leprogramozva az okos szerződés, hogy én adhatok ki ilyen parancsot. Az összes tranzakciós díjat én fizetem, mert én indítottam a műveletet, az én aláírásommal indult el ez a folyamat, és ment is végbe.
Tehát akkor gyakorlatilag végül is a metódusa mindkettőnek hasonló, tehát akkor is, hogyha adott esetben valamilyen kriptoeszközt akarok küldeni, meg adott esetben egy okos szerződés hozok létre, tehát a folyamata végül is hasonló, mert hogy egy üzenetet továbbítok, vagy küldök mind a két esetben, nem? Amiben benne vannak a részletek.
Igen, a nagy különbség az, hogy önállóan az okos szerződés nem fog elindítani semmit, hanem valakinek el kell indítania, akinek van privát kulcsa, és jogosultsága hozzá. Ugye ebből van nagyon sok félreértés, hogy azt mondják, hogy fel tudták törni az Ethereumot. Nem az Ethereumot, hanem rosszul van mondjuk megírva egy okos szerződés, mert úgy van megírva, hogy abból pénzt kiutalni csak én tudjak és te, mert a kettőnk kulcsához van kötve, de van benne egy olyan kódhiba, hogy egy ügyes hacker ezt ki tudja játszani, és ő is tud kiküldeni belőle. Akkor rosszul lett megírva az okos szerződés. Ilyen esetek nap mint nap előfordulnak. Ugye nagyon sok esetben tárol értéket egy okos szerződés, és fönn van 1000, 10000, több 100000, azt hiszem, hogy régi statisztikám van erről, de a régi statisztika már több mint 3 millió okos szerződés volt az Ethereum hálózaton, tehát abból lehet mazsolázni bőven, hogy melyik van rosszul megírva. Úgyhogy ilyenek előfordulnak, de minden esetben egy entitáshoz kötött privát kulcs indít el egy folyamatot az okos szerződésben.
De ez, ha én egy kriptoeszközt küldök, akkor nem ez van? Hát akkor is én indítom el, és én mondom meg, hogy mennyit és hova.
De hogyha a te hagyományos számládon van tárolva az a kriptoeszköz, akkor nincs közte okos szerződés. Akkor is van mondjuk egy okos szerződés, ami azt az adott kriptoeszközt működteti, mert egyetlen egy olyan eszköz van az Ethereumon, amihez nem tartozik külön okos szerződés, ez a native coin, ugye ez a saját coinja az Ethereumnak, ami az Ether. Minden egyéb kriptoeszköz, ugye több százezer kriptoeszköz van az Ethereumon, a mindegyikhez tartozik egy okos szerződés. De ezzel együtt ez egy megint egy másik típusú helyzet, mint amikor önmagában az okos szerződés tárolja azt az eszközt.
Azt lehet tudni, vagy lehet megbecsülni, hogy akik használják az Ethereum hálózatát, milyen arányban használják mondjuk kriptodevizák tranzakciójára, és milyen arányban okos szerződések létrehozására.
Igen, lehet tudni, de nincs friss statisztikám, úgyhogy nem szeretnék butasságot mondani, de legközelebbre meg fogom nézni. Egyébként ezt nagyon egyszerűen lehet ellenőrizni, úgyhogy ha most lenne előttem egy laptop, akkor egy perc múlva meg tudnám tudnám mondani, nem akarom most elővenni.
Akkor inkább még általánosabban kérdezem, látjátok azt, hogy bővül az okos szerződések felhasználóinak köre, akik ezt az utat választják?
Ezt egyértelműen látjuk. A jellemző a Ethereumon lévő nagyon magas tranzakciós díjak miatt ezt újabban nem az Ethereumon szokás elindítani, hanem valamelyik alternatív hálózaton, Binance Smart Chain, Polygon, illetve a 20-30 másik, hiszen ott sokkal alacsonyabbak a tranzakciós díjak. Nem beszélve arról, hogy a tranzakciós díjakat mindig a mozgatott adatmennyiség arányába fizetjük, és nem az érték arányába. Tehát ugyanannyiba kerül egy forint fillérnyi értéket mozgatni, mint egy milliárd dollár értéket mozgatni, de hogyha én egy okos szerződéssel interaktálok, tehát lépek kapcsolatba, akkor lehet, hogy én ott nagyon-nagyon sok adatot akarok mozgatni, és mondjuk a mai tranzakciós díjak mellett, hát hogyha mondjuk egy hosszabb versnyi adatot szeretnék megmozgatni, az akár több ezer dollár is lehet.
Ennyi fért bele viszont mára az Ethereum hálózatán lévő kulcskezelésről. Beszélgettünk ma Vidákovics Attilával, a D-Labs alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál ma is.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Andor Tóth Annát hallották, köszönjük a figyelmet!
Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Tartson velünk legközelebb is!